Addig nem adja be a kántor, amíg tökéletesen nem megy.
Fantasztikus, mikor már végre értik.
Jó. Testvérek, örömmel köszöntjük körünkben Mike Pál, magyar kécsi lelkipásztor testvérünket. Hosszú utak vannak mögötte, de még hosszabb utak vannak előtte, megnyugtatom. Úgyhogy köszönjük, hogy mégis eljött közénk, és hiszük azt, hogy Isten lelke megáldja azt a témát, amit rábízott a mai napon. Mert hogy nekem semmi közöm nincs ehhez, ezt ő választotta, és ő ajánlotta nekünk nagy lelkesedésre. Mi meg örömmel fogadjuk. Hát is adjuk a szóval.
Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem olyan lelkesedéssel lesz a vált ma reggel. Ugye ti mind ilyen jó, pihent, kifésült emberkék vagytok ma reggel itt előttem. Most én ezt magamról nem tudom elmondani. Az segít a legkevésbé. Nagyon izgalmas témába vágtunk volna bele, ha lett volna idő felkészülni erre, úgy igazán, tehát szívem szerint egyszer még majd visszatérünk erre, lehet alaposabban. Most tényleg ne haragudjatok, nem effektív, nem volt annyi fizikai erőm és időm, hogy úgy annyit készüljek rá, amennyit szerettem volna. Mert szinte semmit nem készültem. Egy kicsit összebonyolódott az életünk. Na de hát miért is ne? Mert hogy ilyenkor tapasztaljuk igazán azt, hogy mennyi mindent tékozunk el az életben. Mert Jézus azt mondja, hogy aki nem velem gyűjt, az mit csinál?
Tékozol.
És amikor úgy meginog az életed, megkérdőjeleződnek dolgok az életedben, akkor úgy az is meglátszik, hogy mibe kapaszkodtál meg, mibe szoktál kapaszkodni, mi fontos számodra, és ez mindenképpen egy jó tanuló lecke arra nézve, hogy valóban minden bizalmunkat Istenbe vessük is. És hát ugye nem tudom, hogy tudjátok valószínűleg azt némelyek, hogy 14 nappal ezelőtt leégett a parókiánknak a tetőzete. Isteni kegyelem, hogy kikerültünk a tűzből, hogy megmaradtunk. Természetesen az is, hogy újra kezdhetjük az életet. Ebben a tűzben sok minden megkérdőjeleződött. És nagyon remélem, hogy nagyon sok eddigi tékozlásunk valahol oda kerül az Isten kezébe ismét, és újra értékelődik a vele való kapcsolatunk, és igazá lesz számunkra, de nem csak számunkra, az, amit olyan bőszen szoktunk sokszor a jólétben énekelni, meg mondani, hogy Uram, Te voltál hajlékunk, ugye? Nemzedékről nemzedékre. Mi büszkén szoktuk énekelni, nem, hogy Te benned bíztunk elejétől fogva. De amikor ég a házad le, akkor nem is tudod azt énekelni, hogy ég a házam teteje. Hanem úgy érzed, hogy mikor úgy érzed, hogy a minden, amit összegyűjtöttél, amire dolgoztál, az úgy tűnik el a tűzben, akkor nem tudsz olyan bőszen kiabálni, hogy Te benned bíztam elejétől fogva, nem? Hanem kapaszkodszott a tűzoltókban, meg a mindenfélébe, de olyan jó, ha utána aztán mégis megtanulod, és utána újra értékelődnek benned a dolgok, és meglátod azt, hogy van egy terv az életed számára, és hogyha felkeltél ma reggel, és ide eljöttél, vagy bármit csináltál, akkor biztos, hogy az Istennek terve van veled is, és valamilyen szándéka van az életeddel. És ezért is jó áron is megvenni az alkalmakat, amíg tehetünk jót, amíg az Istent dicsőíthetjük, amíg az Istennel kapcsolatban lehetünk, és amíg egymással is kapcsolatban lehetünk, mert a legnagyobb érték a kapcsolat, és valahol erről is beszélgetni fogunk talán, a legnagyobb érték az a kapcsolat. És ahol a kapcsolat megromlik, ahol a kapcsolatot nem ápoljuk, ahol a kapcsolattal nem foglalkozunk, vízszintesen, függőlegesen bármilyen vonalkozásban, ahol ezt nem ápoljuk, ott tékozlás van. Értitek? Nem, nem baj. Én se értem sokszor, hogy jön ez. Jó, hajtsuk meg a fejünket, és néhány szóban kérjünk áldást. Uram, kérlek, bocsáss meg nekem, hogy miközben a jót teszem, aközben is tudok tékozolni, miközben ott vagyok az atyai házban, és ott vagyok melletted, aközben is nagyon sokszor nem a megfelelő hangsúlyok mentén élek, mert nagyon sokszor nem a veled való kapcsolatom a legfontosabb, hanem a saját teljesítményem, mindaz, amit felmutatni akarok, felmutatni szeretnék, és az, hogy mentsem a magamét, és építgessem a magam kis biztonságát, jövőjét, és az magam kis imidzsét, azt, ahogyan látnak az emberek, és ahogyan én láttatni akarom magamat, és mindeközben te csak egy eszköz vagy, amit kihasználok és felhasználok. Uram, kérlek, könyörülj rajtam, és könyörülj mindannyiunkon, hogy meglássuk, hogy mit jelent igazán tékozolni, és milyennek az ellentét, amikor a lényeges dolgokkal foglalkozunk, és nem tékozoljuk el az életünket, a kapcsolatainkat. Kérlek, könyörülj rajtam, szedj össze engem, fáradtságomon légy úrá, és add, hogy valamivel maradhassunk a mai délelőttől. Köszönöm, hogy meghallgatsz kegyelmedből. Ámen. Testvérek, olvassuk az igét. A Lukács 15-ből. Itt kulminál a Lukács evangélium egyébként ennél a példázatnál, amit olvasunk, és amit nem kell senkinek sem bemutatni, a tékozó fiúnak a példázata. Ugye itt Jézusnak a 20 példázata közül, amit itt találunk, hogy ez van valahol a középen. És azt hiszem, hogy nem hiába, nem csak Lukács szerkesztette ezt a könyvet, hanem a Szentlélek is belefolyt a szerkesztésébe. Ezért is került ennyire fontos helyre, hogy számunkra is fontossá váljon. Tehát Lukács 15, a 11. verstől olvasjuk. Rendben? Megvan mindenkinek? Jó. Így folytatta Jézus, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, ad ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú akkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rejá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott ekkor egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez a fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérdelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozott el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kemény egy példázat, ezt kérlek szépen benneteket. Nem haragusztok, és nem állok fel. Amúgy szeretek járkálni, meg tenni-venni.
Hátul nem látnak, ha nem állsz.
Az nagyon jó. Most elég szép látvány. Ilyen dobozból öltözködünk, bocsánat, hogy ennyire kiöltöztem mára. Tehát nem tudom, hogy jól értjük ezt a példázatot. Lehet, hogy vannak bizonyos hangsúlyeltolódások, megverem kockáztatni, nem biztos, lehet, hogy jól értjük. Ha jól értettük, akkor bocsánat azért, amit elmondok, lehet, hogy unalmas lesz, már annyiszor hallottátok. Mert hogy ez a példázat azt a kérdést teszi fel lényegében, hogy ki az, aki eltékozolja itt az életét? És ki az, aki elveszett? Ki az, aki elveszett? Ti tudjátok erre a választ? Nem! Kicsoda?
Marha.
A nagyobbik marha. Mi? Kicsoda? Ki? A nagyobbik mi? A tesó? A nagyobbik tesó, értem.
Nem veszettel.
Nem
veszettel?
Nem.
Éreztünk-e,
és visszajöttünk az agyai. És mi van azokkal, akik visszajöttek? Mit csinálnak? Hogy vannak azok, akik visszajöttek, akik itt dekolnak az atyai házba? Hm? Itt minden csomó nagy testvére ülök szemben.
Keresik a
szálkát. A nagy testvér keresik a szálkát, itt piszkálgatják a szálkát. Hm? Hogy itt, remélem, legalábbis itt egy csomó, remélem, mit tudom én. Egy csomó nagy testvére ülök szemben, ugye? De elég tragikus a nagy testvéreknek a helyzete, élete. Mert hogy ezt a példázatot úgy ismerjük, mint a tékozló fiúnak a történetét, holott ez így nem jó. Mert ez nem a tékozló fiúnak a története, hanem ez a tékozló fiaknak a története. Ez a tékozló fiaknak többes szám, tessék, ne tessék elfelejteni. Ne tessék nyugodtan hátradőlni, hogy mi a nagyfiúk, itt most végighallgatjuk, ez a kicsi mocsok állat, hogy ment el a világba, hogy tékozott el a vagyonát, és visszajött, és ez a piszok apánk, bocsánat a kifejezésért, még képes volt neki gyűrűt, meggyűrűzte, ugye? Amikor nyakon kellett volna vágni, nem? És adott neki ruhát, mikor le kellett volna tépni azt is, ami rajta volt, meg jól elverni, nem tudom hány korbácsot oda, mert... És, ami a legfontosabb, az apám észre kellett volna vegyen engem. Nem? Hogy egy vacak csirkét nem adott nekem egész életemben. Nem, hogy hízott túlkot. Nem elég a tűzvész az életünkben, kedveseim, kérlek szépen, két nappal a tűzvész után, ugye be vagyunk installálva a gyülekezeti házba, hála Istennek ott is van most. Ott van most meleg, vagy egy külön fűtésrendszeren volt az a ház, és a lényeg, megyek ki szombaton este, lefekvés előtt, megyek ki, hogy tegyek a tűzre. Rosszul van, ezt már nem szeretem, hogy tegyek a tűzre. Tegyek a tűzre, a sötétben nyitom a kazánház ajtaját, megszólal a kazánház. Jaj, bocsánat! Azt hittem, hogy infarktus kapok komolyan. Hogy képzeljétek el a helyzetemben magatokat, hogy a sötétben nagy nyugosztan megyek ki a kazánházba, vagy mész ki a kazánházba, és megszólal a kazánház. felkapcsolom a villanyt, hát egy részeg, hajléktalan, ismeretlen fekszik a kazánházban a lábam előtt. Mondom, jó ember, mi van magával, mondom. Mondom, halára rémített, mondom, most égett le a házam, mit csináljuk magával? Közben mondom az úrnak, hogy nekem jó humorod van, atyám, nem tudom most ezt, miért kellett ennyire elbonyolítani ezt a dolgot? Én szeretem az egyszerű terveket, az egyszerű dolgokat. Mondom, mit csinál itt maga? Hát fekszem, azt mondja, bejöttem aludni. De kicsoda maga, mondom, nem ismerem magát. Mit csináljak magával? Én azt mondja, ez az ott fekvő idősebb ember, hát tiszteltes úr, semmit. Egy ilyen gani emberrel nem érdemes foglalkozni. Egy ilyen mocsok gani emberrel nem érdemes foglalkozni. Így mondta. Hát persze bevittük a házba, megpróbáltuk kivenni, kivenni belőle az élettörténetét, hát szerintem nem sikerült, mert ő se tudja már, mi az igazság az életéről szerintem. A lényeg az, hogy hát ő egy ilyen tipikus tékozló fiú, nem? Aki befekszik a kazánházadba. Egy ilyen tipikus tékozló fiú. Én pedig ehhez képest, nem? Hm? Elég rendes pacák vagyok, nem? És tudjátok, nem csak én érzem ezt így nagyon sokszor, hanem így érzik az én egyháztagjaim is, a gyülekezeti tagjaim is, mert nem egyszer, amikor elmegyek családot látogatni, és elkezdünk beszélgetni, miután kikapcsoltuk a tévét, vagy miközben megy a tévé, az a jobbik eset, ha kikapcsoljuk a tévét, ha megkapjuk a távirányítót, azon a piros gombot. Tehát miközben elkezdünk beszélgetni, és akkor mindig előjön az életnek meg annyi nyomorúsága, igaz? Mert van mindenkinek nyomorúságból, ugye? Az egykori főgondolkodó mondta azt, hogy minden szamár érzi a maga terhét, nem igaz? És ha beszélgetünk, és a beszélgetés során, amikor a nyomorúságról, a teherről, a próbatételről van szó, akkor mindig az a kiértékelése van az ezeknek a próbatételeknek, hogy miért én? Miért velem történik ez meg? Miért ver engem az Isten? Vagy miért nem értékel engem jobban az Isten? Vagyis úgy van egy olyan elképzelésünk magunkról, nem? Hogy úgy rendben vagyunk. Hogy azért mi, akik itt ülünk gyaluban, azért, na, mi már legyalultuk a dolgokat. Tehát azért itt rendben van, nem? Lehet, hogy már évek óta visszajártok. De már visszaesők vagytok. És az a helyzet, hogy tényleg van egy ilyen is, tehát lehet visszaesni a jóságba. Meg folyamatosan visszaesni abban a jóságba, ami ennek a példázatnak az alapján lényegében tékozlás. Na most, két fiúról szól ez a történet, igaz? Eddig tudtátok követni? Két fiúról szól a történet, egy fiatalabb és egy idősebb testvérről. És ugye ezeket a fiúkat mindenképpen össze kell hasonlítani, kontrasztba kell állítani őket, mert ha nem tesszük, akkor ennek a példázatnak az lényege végül is elsikkad, mert hogy van egy nagyon határozott és nagyon radikális üzenete nekünk, akik itt vagyunk. Jézus a következőt mondja lényegében. Azt mondja, hogy minden emberi elképzelés arra nézve, hogy hogyan kell az Istennel kapcsolatba kerülni, minden emberi törekvés és emberi elképzelés ösztönösen téves. Nem jó. Akár vallásos, akár világi, akár keleti, akár nyugati ez az elképzelés, úgy, ahogy van, téves elképzelés. Minden emberi elképzelés arra nézve, hogy hogyan lehet nekem a kapcsolatomat Istennel, vagy a saját életemet felépíteni úgy, hogy az elfogadható legyen, úgy, hogy az jó legyen, az alapvetően téves. És Jézus ebből a példázatban megingat minden ilyen hamis téves elképzelést. Mert hogy azt a kérdést teszi fel, hogy ki az elveszett, miután ugye arról beszél, hogy ha a századik jó elmegy, akkor ugye utána megy a pászor, az is fontos, mondja, és kinek beszél? A farizeusoknak mondja, azoknak a jó fiúknak, akik magukat nem tartották, egyáltalán elveszettnek. Jó, elmegyek a 99 jó, 99, a századik jóért, és ott van a 99, de mi van azzal a 99-en? Mi a helyzet azzal? Jó, hogy elmegy a tétkozló fiú, a kicsi, és eltétkozolja minden vagyonát, de vajon mi van azzal a testvérrel, aki otthon maradt? Ki az elveszett, vagy ki az elveszettebb, és ki találtatik meg? Ki az, aki megmarad? Mert hogy ez a történet egy nagy kérdőjelet hagy a végén, és az a kérdőjel az, hogy vajon a nagyobbik fiú megtaláltatott-e, vagy nem. Mert egy biztos, a kicsi fiú megtaláltatott, így van? Az már, az, a történetből ez biztosan kiderül, hogy az nincs elveszve. Mert megtaláltatott. De a nagyobbik fiú esetében a kérdés ott marad. Nyitva marad a történet, hogy vajon az a nagyobbik fiú, az ami van. Az vajon megtaláltatott? Vagy lehet, hogy az a nagyobbik tékozló? Lehet, hogy többet tékozol az, mint a kicsi. Na most, nagyon érdekes amúgy, hogy amikor a kereszténység megjelent a társadalomban, ugye a római birodalomban, akkor senki sem nevezte vallásnak. Sőt, a kereszténységet antivallásnak nevezték, a keresztényeket ateistáknak nevezték, ugye, hát a római istenhitnek szerint ez egy ateizmus volt. Ez egy ateizmus volt, az egy isten, az sem biztos, ugye, tehát egy antivallás volt, rosszul ideig így nevezték ők, a keresztényeket ateistáknak nevezték. És ez azért volt, mert a rómaiak felismerték, hogy a keresztény isten értelmezés, a keresztény isten kép annyira más volt, mint az övék, hogyha az ő hitük és világképük vallás volt, akkor ezt, amit a keresztények képviseltek, ezt semmiképpen nem lehetett vallásnak nevezni. Ez egy teljesen más kategória, de semmiképpen nem vallás, az semmiképpen nem lehet. És igazuk volt a rómaiaknak, és ez a történet éppen azt mondja el, hogy miért volt igazuk. No, de lássuk a történetet. A történet alapjában véve, menjünk egy kicsit a dramaturgiájába bele, két felvonásos történet, igaz? Az első felvonás az elveszett kisebbik testvér, a második felvonás az a elveszett nagyobbik testvér. Tehát ez a két felvonás, elég nagy a dráma, tehát ez egy dráma, ez a két felvonás van. Az első felvonás egy nagyon határozott speech-sel kezdődik, ugye a kisebbik testvér, a fiatalabbik testvér odaáll az apja elé, a nagyon határozott, kemény, szemtelen, nagyon-nagyon sértő, megalázó kéréssel, hogy apám, add ki a vagyonodból rám eső részt. És ahogy mondtam, hogy nagyon sértő volt, nagyon-nagyon vérig sérthette ezt az apát, és az akkori hallgatóság is biztos, hogy felhorkant, amikor ezt hallotta, hogy egy élő apa elé, egy még élő apa elé, aki ugye az abban a társadalomban azért nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek örvendett, nagyon a tisztelet övezte az apákat, főleg, hogyha azok vagyonosak, módosak voltak. Ugye, tehát odaáll ez a fiú, és azt mondja, hogy add ki a vagyonodból a rám eső részt. Hát ettől biztos azok a farizeusok, akik hallgatták Jézust, hanyat vágták magukat. Nos, ha akkoriban volt két fiad, akkor... Ha meghaltál, aláhúzandó, ha meghaltál, akkor a vagyonod a következőképpen oszlott szét, kétharmad az idősebbé, és az egyharmad a fiatalabbé. Az akkori törvények szerint ugyanis a legidősebbet mindenből annak a kétszerese illette meg, amit a fiatalabbak kaptak. Tehát ha ketten voltak, akkor az idősebbet kétharmad illette meg, a fiatalabbat pedig egyharmad. No de mikor történt meg a vagyonelosztás? Tessék nekem megmondani. Miután meghalt az apa. Miután meghal az apa. Tehát amikor Jézusnak az akkori hallgatósága hallotta, hogy ez a fiú a még élő apja elé odaáll ezzel a elképesztően impertinens kérdéssel, akkor bizonnyal mindenki elképett. Egy írásmagyarázó egyébként, aki nagyon jól ismeri az akkori kultúrát, a következőképpen fogalmaz, erre nézve, a még élő apától kikérni a vagyont, egyet jelentett mivel? Azzal, hogy ennek az apának, micsoda? Így van, ennek az apának a halálát kívánták. Tehát itt az apa nem fontos. Itt a vagyona fontos. Az apa egyáltalán nem fontos. Bárcsak halott lennél már apám. Egyébként, akik idősödnek, idősebb szülők, lehet, hogy vannak olyan, akik ugyanígy érzik, mintha a gyereke már alig várná, hogy övé legyen a ház, övé legyen a vagyon, övé legyen minden, igaz? És képzeljétek el, hogy mit érezhet az Isten, hogyha te rosszul érzed magad attól, hogy a fiad, a lányod, a gyermeket, akiket megszültél, felleveltél, ugye? Egyszer csak azt mondja, add csak ide, a lóvét, a vagyont. De te nem kell lesz. Mert a még élő apától kikérni a vagyont, ezt jelenti. A vagyonod kell, te nem kell lesz. Elegem van belőled, a veled való kapcsolat, ez egy kulcs szó ma, a veled való kapcsolatom nem ér semmit. Egyszerűen semmit nem ér, akarom a vagyonodat, és ennyi. És ez hallatlan. De még ennél is hallatlanabb, micsoda? Az, hogy folytatódik ez a történet. Hogy? Hogy az apa odaadja. Ez a döbbenetes. Mert a farizeusok, ha székelyek lettek volna, a zsebükben kinyílt volna már a bicska, nem igaz? Hogy a köveket már emelgették szépen fel a földről, hogy azt az embert, aki ilyet csinál az apjával, azt azonnal halálra kell kövezni. És egy apa, ha ezt megteszi a fiával, jogosan jár el. Nem? Mit, hogy te a vagyont akarod? Az én életemet akarod? Mert egyébként az akkori társadalom is összenőtt az életük a vagyonnal. Egyébként azt is írja az eredeti szövegben, hogy bioszát ossza el közöttük. A bioszt, értitek? Ami micsoda? Ami az élet. Vagyis a saját életét kellett széttépje az apának ahhoz, hogy odaadja a részét. Tehát széttépje az életét az apa. Hogy odaadja a gyermekének. És a legmegdöbbentőbb ebben a történetben nem az, hogy a fiú kikéri a vagyont, az is megdöbbentő, de a legmegdöbbentőbb az, és szeretném, hogyha ez mélyen a szívünkbe ivódna a mai reggelen is, mert ez erősíti meg a kapcsolatot is, és csökkenti a tékozásnak a kockázatát. Ha megjegyzétek azt, hogy milyen lelke van ennek az apának, hogy milyen hozzáállása van ennek az apának. Hogy odaáll egy mihaszna Pernahajder kölyök, megsérti az apját, vérig sérti az apját, és az apja ahelyett, hogy megnyakazná, ahelyett, hogy kirúgná két lábbal a portáról, amit joggal megtehetne, ahelyett mit csinál? El kellett adja, képzeljétek el, a földjeit, nem el kellett ossza, nem? El kellett adja a vagyonát, a bioszát, az életét, amit addig felépített, összekuporgatott, egyébként a gyerekeinek akarta hagyni, nem? De azt el kellett adja, szét kellett ossza, és azt mondta, itt van fiam, a rád eső rész. Na most megosztja tehát a vagyont közöttük. Olyan dolgot tesz, amit az akkori társadalomban senki nem tett volna meg, és ezt az akkori hallgatósága Jézus, aki jól tudta, hogy hát mi ezt tudja, hogy nem tettük volna meg. Valószínűleg ti sem, nem? És az atya mégis megtette, elviselte azt, amit talán a legnehezebb elviselni, a szeretetének az ilyen aljas visszautasítását. Hogy ő apaként már nem kell. Amikor azzal kell szembesülnöd, hogy valakit nagyon szeretsz, és annak te nem kell lesz. Értitek? Mert az apa a szeretetéről tett tanúbizonságot azzal, hogy odaadta a vagyont. És közben azt kellett elszenvednie, hogy ő a fiainak nem kell. Bocsánat, többes számmal fogalmaztam, még egyelőre a kicsinél tartunk. A kicsinek nem kell. Nos, a fiú elmegy, és felél mindent, amit elhurcol otthonról. Ahogy ez történni szokott. És amikor a legmélyebben van, amikor szó szerint a mocsokban hever, ott a disznók között, ugye akkor ébred rá arra, hogy mennyire bolond volt ő, amikor ott hagyta az atyai házat. Hát nyilván elfogyott a lóvé, elfogyott ezzel együtt a szeretet is, ugye? A kapcsolatok, amik a lóvéra épültek, ugye? Azok leépültek. És milyen bolond volt, amikor ott hagyta az atyai házat. És ennek a felismerésnek lesz az a következménye, hogy egy tervet épít. A terv egyik része az, hogy hazamegyek, és bevallom az apámnak, hogy mekkora egy nagy balek voltam. Igaz? De a másik része, hogyha észrevesztétek ezt, hogy hazamegyek, elmondom atyámnak, hogy vétkeztem, nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És itt nagyon érdekes, így azt mondja, hogy béreseid közül egy akarok lenni, és itt volt két kategória, volt a béres, és volt a rabszolga. Mi volt a különbség a kettő között? Az volt a kettő között a különbség, hogy a rabszolga az nem kapott semmit a munkájáért, ugye? Ő ott dolgozott, és kapott egy kis ennivalót, helyek közel egy kis verést, nevelést, ezt, azt, de egyébként semmi joga nem volt. A béres viszont az olyan volt, mint hogy a mi társadalmunkban valamikor a zsellér, vagy a ma a napszámos, igaz? Tehát ez egy szabad ember volt lényegében, nagyon érdekes, azt mondja, hogy engem nem rabszolgává tegyél, hanem tégy engem hagyd maradjak szabad ember, egy olyan szabad ember, aki mit csinálhat? Ledolgozhatja nálad az adósságot. Úgy van? Tehát a béreseid közül tegyél egyé, hogy én dolgozhassak neked, hogy érezzem, mégis érezzem azt, hogy én mégis valahogy ledolgozom azt a tartozást, amit veled szemben felgyűjtöttem. És a legtöbb írásmagyarázó egyetért abban, hogy az, amit ez a fiú tesz, nagyon egyszerű, a törvényeknek megfelelően, ha megsértettél, megbántottál, megkárosítottál valakit, akkor nem volt elég a bocsánatkérés, hanem utána a restitúció kellett, a jóvátétel, vagyis visszaadom neked mindazt, amivel megkárosítottalak téged. Tehát, ez is a tervnek a része. Tudjátok követni, igen? A tervnek a része, ha felvesz engem az atyám a béresei közé, nem a rabszolgái közé, akkor én idővel visszafizethetem az adósságomat. Tudom, hogy nem lehetek a fiad, nem jöhetek vissza a családba, de legalább megpróbálhatom törleszteni az adósságomat, valamiskét hadd tegyek jóvá abból, amit ellened elkövettem. És visszamegy a fiú ezzel a tervvel. Az atya pedig messziről észreveszi. Csodálatos a történetben ez a rész. Fantasztikus, nem tudom, hogy érzitek ennek a drámaiságát, hogy ez az apa, most képzeljétek el, egy mit tudom én, hogy meglett apa lehetett, egy zsidó apa ráadásul, és képzeljétek el, hogy ez az apa felszedi a szoknyáját, vagy milyen kót ez a, mondjátok már a köpenyét, így van, a köpenyét, és elkezd loholni a fia felé. Ilyet egy zsidó ember, egy zsidó apa soha nem tett. Ilyet csináljon az anya, nem? Az megy, és nyuszi-puszi, gyere, fiacskám, és még ő beszél a főnökkel otthon, nem, hogy hagyjad már, ne csináld, ugye? Ugye Rebeka, ismerős Rebekának a viszonyulása, amikor Jákobot kellett egy kicsit nyomja az apjánál, ott levajaszta az anya háttérből, de az apa nem csinál ilyesmit. Az apa itt most hogy viselkedik? Mint egy anya. És nem nézi a szégyent, egyébként már mekkora szégyen volt a fején, hogy a fia így elbánt vele, nem? Felkapja a köpenyét, és mint egy szentimentális anyuka, akinek megjött a kicsi fia, mocskosan, borotválatlanul, bűzösen, hazajön a fia, és oda szalad ez a nagy pátriárka, ez a nagy megtiszteltetésnek követően odaszalad, és megöleli ezt a mocskos kölyköt. Értitek?
Anyuka nem szerepel a történetben. Kellett valaki pótolja.
Igen, igen. Nem, itt az anyuka, itt az apuka, tehát hogy az apukának a szeretetéről lesz, hogy szeretném, hogyha ezt megjegyeznétek. Tehát oda megy, átöleli, és a fiú elkezdi mondani a sztoriát, elkezdi mondani a tervet, fel van építve, itt van, megvan, apa, ne idegeskedj, ne izgulj, megfizetem, kivizetem, csak adjál valamit enni, nem igaz? És belé folytja a szót, értitek? És azt mondja, hogy hallgass már el, mert itthon vagy, az a lényeg. És még azt se várom meg, míg megtisztítanak, míg megfürdetnek. Mert hogy azt, lehet, hogy én azt mondanám a fiamnak, hogy te hogy nézel ki, te mocskos kölyök. Na ugye, megmondtam, hogy ez lett belőled. Ugye? Nem szégyeled magadat. Szégyet hoztál az anyádra. És ez az apa meg se várja, hogy megfürdessék. Ez is egy nagy üzenet, meg se várja, hogy megfürdessék, meg megtisztuljon. Jegyezd meg se várja, hogy megtisztuljon az a gyerek. Már a gyönyörű szép ruhát ráhúzzák a rakoszos testére. Úgy van? Érted? Igen? Mert akkor én... János bátyám, mi mind ilyen jól nősültünk, ha? Derék asszony kicsoda talált. Így van, kedveseim, ez egy apuka, és nem is akármilyen apuka, tehát itt a farizeusok csak néztek, 2000 évvel ezelőtt gondoltok el, ma még esetleg még úgy lehet, van ilyen anyukás apuka, de ott csak néztek ezek a farizeusok, mert mindig nagyon fontos, hogy milyen környezetben hangzik ez el, csak néztek, hogy mi ez a marhaság, amiről beszél. Mert hogy itt az Istenről beszél, tudjátok? Mert ezeknek a farizeusoknak volt egy istenképe. És egy darabraira szedi szét Jézus ezt az Isten képet, azt az apa képet, ami nem is volt apa kép, mert nem, érdekes módon apának kinevezi először Istent, Jézus. Tehát ő hozza be ezt a megtisztított Isten képet, ami miatt eltorzul a kapcsolatunk lényegében, mert nem ismerjük az Isten, nem értjük, hogy ha ismernéd az Istennek a szeretetét és az ajándékát, akkor ha tudnád azt, hogy ő milyen szeretettel fordul hozzád, hogy kicsoda ő, akkor másképp lenne, más lenne, milyen lenne a kapcsolatod. És azt mondja Jézus ezeknek a farizeusoknak, hogy nem tudjátok, hogy kicsoda az Isten. Ti nem tudjátok, hogy mekkora szíve van az Istennek. Ti nem tudjátok, hogy mekkora szeretettel tanúsított irántunk az Isten. Ti nem tudjátok elképzelni. Ti még mindig úgy vagytok, mint ezek a tékozó fiúk, hogy a béreseit közül lehet, gyerünk, melózunk, dolgozunk, és visszafizetjük, és rendben vagyunk, vagy mint a nagyfiú, aki azt mondja, hogy én egész életemben becsületes voltam, jó voltam, mi van itt, mi a probléma, miből kell megtérni? Kérdezik sokan, nem? Hát miből kell nekem megtérni? Hát is már megmondja, milyen hülyeséget tetszik nekem mondani. Hát itt vagyok, jó voltam, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. Esetleg most hazudtam először. De na! Azért ahhoz képest, az a mocsok állathoz képest én rendben vagyok, nem? Aki ott fekszik a kazázamban, nem? Na, igen. Azt mondja, hogy te nekem itt nem fogod visszaérdemelni a visszajutásodat, hanem mi lesz? Én visszafogadlak téged. Nem várjuk meg, míg te megmosad szó szépen. Mi már felöltöztetünk téged. Anyuka majd csinál, amit csinál. Majd apukával veszekszik. Hogy mit csináltál te? Hogy adtad rá ezt a ruhát így, nem? De nem, fiam. Te nem fogsz először kimosakodni. Mert akkor nem érted meg, hogy én ki vagyok. Nem tudod meg, hogy én ki vagyok. Így van. Na, megy a történet, ugye az első felvonás lezárt. Második felvonás, amikor az idősebbik testvér meghallja ezt, mit csinál? Mint a jó, drága, szerető testvérek, nem? Elkezd örülni, nem? Jaj, de jó, drága. Ó, eszem a száját. Előtt eszembe megszületett a nővéremnek a második gyermeke. Ugye annó, hát már a leány 16 éves, de na, akkor megszületett. Ugye van még egy fiú, aki 18 éves most, tehát van köztük egy pár év, két év. Ugye addig ő volt a sztár, a csillag, az égen, a minden, a fiú. És megszületik a húga. És hát biztos, hogy ismerős a helyzet, ahol ő születik a második gyerek, és akkor az első gyerekbe felébred a felhőtlen boldogság, nem? Hogy meg kell osztani a vagyont, nem? A csokoládét, meg egyeneket. Kicsi ágyon, persze, így van. Aztán nem álltok ilyen rosszul a nővére, még hogy ketten kell aludjanak egy kis ágyban, de a lényeg az, hogy egyszer csak azon veszük, én is ott voltam, azon veszük észre magunkat, hogy oda megy Tamáska az öcsém a húgához, a kiságyhoz, és elkezd neki gügyörészni. Kicsi drága, édeske, úgy
Hucuska, hucuska, szója. Hova dobjalak ki? A kukába. Hát körülbelül így képzelem el ezt a jelenetet, hogy megjön az öcsi haza, és akkor a nagy tesó, aki már belenyugodott abban, hogy na, ami itt van, az már az enyém. Nem? De ne felejtsétek, hogy az aluban az övé volt. Tehát az, a tétozó fiú, aki mit viszont, azon túl ő már tudta, hogy ő már nem a sajátjából él, hanem az apjáiból és a testvéréből. Tehát ami otthon volt, az már tényleg nem az övé volt. És amit az apa azt mondja, amit az apa valóban vissza tud adni, azt a tékozó, azt a nagy fiú, azt nem tudja megtenni. És ugyanezt mondja, hogy a Tamáska öcsém, a Blanka húgomnak, hogy hova dobjalak ki. És aztán haragra gerjed, és nem, a leglényeg nem is a testvérére haragszik meg, hanem az apjára. És tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy tetten értük a fiúnak, a nagyfiúnak a szívét is. És mi van a nagyfiú szívében? Ugyanaz, ami a kicsiében volt. Igen, meg elvitte. De ugyanúgy nem fontos a nagyfiú számára sem az apa, hanem csak a vagyon. Így van? Az, aki ott nőtt fel, ott maradt az apja mellett, jól viselkedett, rendben volt, járt gyaluba, imádkozott, igét olvasott, adakozott. De, jó, hogy én adok, ha akarok, nem? De te apám úgy döntesz, te odaadod az enyémet annak. Értitek? Számon kéri az atyát tehát a hízott tulok miatt, és ami bizony nagy dolog volt abban az időben, mert hús csak nagyon ritkán ettek, ugye, és amikor levágtak egy hízott tulkot, akkor abból jutott a szomszédnak is, mert akkor nagy parti csaptak. De egyébként parti volt ott is, és azt mondja a nagyfiú az apjának, hogy hogy merted ezt tenni a vagyonunkkal. Mert hogy nekem is van valami jogom az egészhez, és talán van beleszólási jogom ebbe az egészbe. És meg is sérti az apját a megszólítással is, mert azt mondja neki, hogy szinte így fogalmazhatjuk, hogy hé, te! Nem az, hogy apám, hogy tisztelt apám, édesapám, hanem hé, te! Hogy gondoltad? És amivel még megtetézi ezt, az micsoda? Hogy nem megy el abban a lakomában, amit az apa rendez, és nem vesz részt abban az örömben, ami az apáé. És ezzel nyilvánosan, mert mondom, ez egy nyilvános parti volt, ezzel nyilvánosan mit csinál? Megalázza az apját. Hú! És mit tesz az apa? Mit tesz az apa? Kimegy oda is, igaz? Két kimenetele van itt az apának. Ezt se szoktuk időnként észre, csak mi papok, akik sokat olvasunk ezt a történetet, hogy kimegy a nagyfiúhoz is. Nem csak a kicsi fiú elé kellett kimenni, hanem ugyanúgy a nagyfiú elé. Csak az egyik bejött, a másik kimaradt. Ezért nagy kérdés, hogy ki van itt elveszve? Ki van megtalálva? Aki bejön, így van, aki bemegy az örömbe, aki bemegy a lakomába, aki bemegy a kapcsolatba, az apával való kapcsolatba. Hát egy gyaluba, ez még nem elég. Az még, bocsánat, nem elég. Hanem gyaluba az apa örömébe. Mert itt is lehet szomorkodni, amiatt, hogy a másik, hát pedig ez mit keres itt, nem? János tiszteltes, nem gondolkodtál, amikor a meghívókat összeállítottad? Ezt miért hívtad ide? Ha? Ugye? És ez az apa nagyon csendesen és szeliden Szeretettel odafordul a fiához, és megmagyarázza, hogy mit miért tesz. Fiam, még mindig számítok rád a igazságban, azt mondja. Mások már rég kizártak volna az örökségedből, emiatt a viselkedés miatt. De én nem. Én még mindig várlak be téged. És ezen a ponton már mindenki a székét fogja a hallgatóságban, csak ti nem. És feszülten figyelnek Jézusra, hogy vajon mi lesz ennek a történetnek a vége. És nincs vége. Mert ekkor Jézus befejezi a történetet. Nyitva hagyja. Hatalmas. Itt néhány hangsúly eltolódást rendez Jézus, újra értelmez bizonyos dolgokat. Először is, hogy ismételjük. Hány órát kaptam egyébként, hogy beszélni?
Lejárt az idő.
Nem mondod! Mi csak 34 perce beszélek.
Hát
én.
Azelőtt
káros.
Ja. De mondjad tovább.
Újra értelmezi ugye az Istent, azt, mit mondtam már, hogy nem tudjátok, hogy kicsoda az Isten. Az Isten nem az, mondja a farizeusoknak, akik ti elképzeltetek, ez a haragos apa, aki állandóan bűh ide, egy nyakas jobbról, egy nyakas balról, adjál neki, neveled a kölyköt, hanem az Isten az, aki úgy szerette ezt a világot. Ismered az igét, hogy az ő egyszülött fiát adta. Érted? Érted adta? Érted? Hogy a kiszőben el ne veszem. És ez szeretetből van. És az Isten apa, az Isten atya. Ezért hatalmas többlet a kereszténységnek, hogy mi láthatjuk az Isten atyai arcát. És szabad másként jelen legyünk a világban, mint ennek az atyának a szeretett gyermekei. És aki az a gyerek, akit szeret az apja, többek között az én fiam, az ragyog, amikor az apja mellett van. Tényleg. Még akkor is, hogyha másnak nagyobb csokija van, szebb cipője, az apja szeretete elég neki. Sok mindenre. Persze ő is bűnös lélek, tehát persze nyilván megkívánja másoknak a csokiját is, de azért apa, az apával való kapcsolat az a leglényegesebb. Értitek? Tehát újra értelmezi az Istent. Aztán a másik dolog, ez, és akkor lehet beszélgetni, hogyha van csoportos beszélgetés, átértelmezi a bűnt. Ugye a példázat első felvonásában egy olyan képet mutat a bűnről, ami a tradicionális felfogás, nem? Ki a bűnös? Hát az a mocsok, bűnös, káromkodó, iszákos, kazázba fekvő, hajléktalan. Az a bűnös. Az, aki elment otthonról, eltégozott a vagyonát, nem törődött az élettel. Nézzék meg, mi lett belőle. Na, az igen. Az a bűnös. Prostituáltak, vámszedők, iszákosok, gerincelenek, káromkodók, a tékozó fiak. Ezek az elveszettek, igaz? És Jézus csavar egyet a történeten, és ráborítja az asztalt ezekre a farizeusokra, és azt mondja, hogy bocsánat, vigyázz. Vigyázz. Mert hogy itt két elveszett fiú van. Az egyik a jó, az egyik a rossz fiú, a másik pedig a jó rossz fiú. És mind a kettő elveszett. Tehát a bűn az micsoda? Nem az, hogy káromkodsz, nem az, hogy lopsz, nem az, hogy hazudsz. Az csak egy tünet. Az csak egy következmény, nem? A bűn micsoda? Hogy nem szereted az apát. Így van. Hogy nincs kapcsolatod az apával. Hogy nem az apa a fontos, hanem amit ő ad esetleg, a vagyon, a lóvé, a egészség, nem? Nem, ezért jár a templomban is sokszor, nem? Ezért imádkozok sok, amikor nem, akkor ráborítom az Istenre az asztalt, hogy te, hogy leégett a parókiám teteje? Hát én nem dolgoztam neked? Hogy képzeltette ezt? Szoktál ilyeneket mondani? Hanem ennek itt nincs parókiád, jó? Szoktál ilyeneket mondani? Miért csinálja ezt velem? Itt ilyenkor
derül ki, árul el bennünket a szívünk, hogy nem az Isten a fontos, nem a vele való kapcsolatunk fontos, hanem amit ő ad is. Az már nem az a bűn, amikor ha szeretet nincsen bennem, mi van? Mi vagyok? Semmi. Semmi, drágáim. Tehát vigyázzatok. A bűnnel bánjunk csínyán. És ne dőljünk nagyon kényelmesen hátra a széken, akkor, hogyha nem, most éppen ma nem káromkodtam, nem mondtam, nem csaltam. Nem ez a lényeg. Ott van egy drága testvérem, aki nem tud lemondani a cigarettáról. Az alkoholról már lemondott, képzeljétek. És tényleg megszabadította az Isten az alkoholt, és most olyan önmarcangolásba ereszti magát azért, hogy nem tud lemondani a cigarettára. Mondom, hagyd a csodába testvér, szeresd az Istent. És eljön annak az ideje is. És nem, persze mi irányi, ránézünk, hogy egy cigarettázol. Te! Gyalázatos, elveszett. És ha nem, akkor már meg vagy találva? Ha? Akkor már megtaláltattál? Akkor biztos, hogy ott van? Biztos, hogy megvan? Biztos, hogy nem tékozolsz? Érted? Tehát újra értelmezi a bűnt. És a harmadik dolog, és akkor ezzel le is állok, mert hűha, azért na, mi lett volna, készültem volna.
Akkor nekünk is kellett volna készülni.
Újra értelmezi a mi drága úrunk a megváltást. A megváltást. Hogyan menekülhetünk meg, drágáim? Ez a kérdés. Mert itt lehet, hogy összeszorult benned a szusz, hogy itt ülsz a széken, és azt mondtam neked az elején, te vagy a nagyfiú. És a nagyfiúról nem tudjuk, hogy mi lett vele. Azzal, aki itt volt az atya mellett. Mi a megoldás? Figyeljetek ide, nem lehet a világot jó és rossz emberekre felosztani, ezt tudjátok, nem? Ha? Miért nem? Mert csak egy kategória létezik. Nem? Csak a rossz. Nem? Az alapállapotunk micsoda? Az alapállapotunk az elveszettség, és az Isten felé való viszonyulásunk, amire azt mondtam, hogy alapvetően téves, micsoda? Az, hogy mi béresek akarunk lenni, valamilyen módon le akarjuk dolgozni. A nagyfiú is béresnek érezte magát otthon, nem? Azt mondta, hogy apám, én neked dolgoztam egész életemben. Nem kaptam egy vacak csirkét sem. Úgy van? Nem vittél el a KFC-be, így van. Ugyan, tehát mi nem béresek vagyunk, hanem kik vagyunk? Fiak vagyunk. Te azért, te így kezd fel, így kötött fel reggel a fiadat, az iskolába ment, hogy kelj fel, fiam, menjél, tanuljál, dolgozzál, mert másképp nem lesz tiéd a vagyon. Nem kapsz ma ebédet. Úgy? Hát lehet, hogy van olyan is köztünk. De az általában nem azt mondja az anyuka, amikor felkötte a kicsi fiát, nem? Hanem azt mondja, szeretlek. És el kell menni iskolába, persze, de nem azért, hogy szeresselek. És vigyázzunk egyébként így a gyerekeinkre is, hogy ne az legyen, hogy ha nem tízes, akkor most mi van? Hanyas, az első kérdés az legyen a gyerek, az iskolában, hanyas kaptál? Ilyen kérdés. Hogy vagy le? Öled meg, ültesd le, etesd meg. Utána meg lehet kérdezni azt is, hogy volt az iskolában, hogy ment a dolog. De azért, na hanyas kaptál? Az tipikusan az a fajta teljesítmény centrikus szemlélet, hogy te, ha dolgozol, akkor vagy valaki. Nem? És ha már nem tudsz teljesíteni, akkor nem vagy senki. Tehát éppen ezért az önigazolás, az önmegváltás, ott a tékozló fiú is azt mondta, amikor elment a vagyonával, azt mondta, hogy én nem azt mondta, hogy én most tönkre akarok tenni az életemet, szerintetek azt akartam mondani? Nem, azt mondta, hogy én nekem van egy tervem, van egy elképzelésem az életemről, és én meg tudom csinálni, meg tudom valósítani. Aki otthon maradt, az nem volt annyira merész, nem igaz? De ugyanúgy gondolkozott, hogy itt apám mellett össze tudom hozni a jövőt. Azt csak én építem, nem az apám. Értitek? Ugyanolyan távol voltak az apától. Sőt, ez még félelmetesebb távolság, amikor mellette élsz a másiknak, és mégis távol van tőle, nem? Nem borzasztó az a házasság, amikor ott éltek egymás mellett 40 éven keresztül, és semmi közöttök nincs egymáshoz? Ha? Hogyan menekülünk meg? Mi a megoldás? Mire van szükségünk? Egyrészt szükségünk van az atya kezdeményező szeretetére. Ez az egyik dolog.
Ön megfigyelted, hogy az atya mind a két fiához kimegy. Igaz? Tehát ő megy ki, nem csak a kicsihez, akkor megfigyelted azt, hogy a kicsit megöleli, és megcsókolja még mielőtt megtérne. Még mielőtt megtérne. Nem azt mondja, na, leszel jó fiú? Na, megváltoztál? Na, meggondoltad? Na, megmosakod? Menjél már, nem, te nyúj hozzám. Piszkos vagy. Nem igaz? Onnan jön a disznók vájójától egy nagy darab moslék róg a szakállán, és átöleli az apja. Megcsókolja. Úgy van? Hányszor mondjuk azt, hogy jaj, hát én nem megyek templomban, jaj, rossz vagyok még előtte, ki kell mosakodjak még előtte, nem? Nem. Hát éppen ez a lényeg, hogy Isten jön, és amilyen szutykos, mocskos vagy, úgy megölel téged. És felöltöztet. Jaj, várját, mosakodjak meg egy kicsit. Nem. Azt majd én megoldom. Aztán nem csak a rosszaságból kell megtérni, ezt is jegyezzétek meg, hanem a jóságból is meg kell térni. Ezt mondja Jézus a farizeusoknak, hogy ti azt hiszitek, hogy a jóságotok megment benneteket. Nem. Nem. Ez nem azt jelenti, hogy na most akkor nem kell jót tenni, meg ilyesmi, hanem a kérdés mindig az, hogy miért teszünk mi jót, nem igaz? Azért, hogy ledolgozzuk véresként, vagy azért az indíték a fontos, így van. Hogy azért teszünk jót, mert hálásak vagyunk, hogy szeret minket az apánk. Mert az én fiam azért bújik hozzám. És nem hiszem azt, hogy a fiúnak még nincs adta gondolatában, hogy nem mindig legalábbis, na adjál egy csokit még. Na? A csók mellé egy csokit. Csók, csóki. Nem, szeret. Aztán eldurulunk egyre jobban az élet során. A jóságból is meg kell térni, hogyha az nem az Istennel való kapcsolatomat építi, hanem önmagamat építi. Hogy én a nagy keresztény, hogy én a nagy fiú, hogy én, aki gyaluba járok. Nem haragusztok, igaz? Hát most ez az alapállapot, nem? Tehát most erről kell beszéljek, hát nem? Én a gyaluba járok előadni, nem? Leégett a házam, és még én is eljövök, ugye? Éjszaka még jöttem haza, és alig aludtam valamit, és eljöttem. Hú, látod, apám? Hát nagy vagyok, nem? És ez nem azt jelenti, hogy na, akkor nem kell eljöjjek legközelebb, hanem azt mondja, azért jövök el, mert köszönöm, atyám, hogy szeretsz engem. És hogy van terved az életemmel. És hogy kimentettél a tűzből is, kimentettél ebből is, erőt adtál, hogy eljöhessek, hogy felkelhettem erre a napra, akkor biztosan van egy terv az életemmel, nem? Kinyitottad a szemed, Isten azt mondta, akkor adok neked valami feladatot. Megtisztállak vele. És örülök neki, eljövök. Olyan fáradt voltam, amikor elkezdtem, hogy felpissít az Isten. Közöttetek, drága barátaim. És a végén, mielőtt ti aludnátok el, rá kell döbbennem arra, hogy mi volt a megváltásomnak az ára. Nem szabad elfelejteni. Hogy ez a történet nem arról szól, hogy hát ez egy ilyen olcsó dolog, nem? Megyünk, tékozlunk, lazán éljük az életet, a jó asszony mindig megbocsát alapon, nem? Hát az Istenről akkor. Hát a jó asszony mindent megbocsát az Isten, akkor majd... Persze, mindent megbocsát. Csak ne felejtsd el, hogy ami neked nem került semmibe, az a nagyobbik testvérnek mindenébe került. És ebben a történetben van egy nagyobbik testvér, a nagyobbik testvéren túli nagyobbik testvér. Tudjátok ki az? Jézus. Mert a nagyobbik testvértől mindig azt várjuk el, hogy szeresse a kicsit, nem? Ha a nagyobbik testvér igazán szívből cselekedett volna, akkor mit mondott volna? Azt mondta volna az apának, hogy hallottam, hogy az öcsém kint éhezik. Engedd meg, apám, hogy elmenjek érte. Engedd meg, hogy én a saját költségemen, mert nekem még van. És én szeretem a testvéremet, és én elmegyek érte, és megkeresem. És visszahozom neked. Ezt kellett volna mondja a nagyobbik testvér? Egy igazi nagy testvér ezt mondja, igaz? És Jézusban, ó, mi hű baráta Jézus, igaz? Hogy a bűnünk bánatunk, igaz? És Jézusban egy ilyen nagy testvér kaptunk, aki azt mondta az apjának, nézd, nem tudom elnézni, hogy ezek az emberek itt eltékozolják az életüket. Engedd meg, hogy elmenjek. A sajátomból fizetek. Az életemet adom értük.
és visszahozom. Visszahozom neked őket. Érted? Most ebben a történetben lássátok meg ezt a nagy testvért, jó? Akik nem mi vagyunk, meg nem a hívő emberek, hanem az a nagy testvér, aki eljött értünk ebbe a világba. Értünk tékozó fiakért. És mindenki fizetett. Szabadságomnak nagy volt az ára. Soha ne felejtsük ezt el, hogy Jézus mindent megfizetett, kifizetett. Köszönöm szépen. Örülök, hogy veletek álltam ezzel a délelőttel. A Jóisten fedezzen be benneteket, gazdagon, áldjon. És akár el is énekeltjük ezt a óvihű barátot, Jézus?
Még van 40 másodpercet, hogy ez egy óra.
Szuper! János bátyám, nagyon szinte szabad a dolgokat.
Köszönjük szépen. Lehet énekelni is, de közben kell egy kis idő nekünk a csoport beszélgetésre.